majd Bágyi Balázs jazzdobos új formációja, a Bágyi Balázs New Quartet. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, az Unitárius Egyház félóráját közvetítjük.
Köszöntöm hallgatóinkat, Isten áldja minnyájukat, a szerkesztő műsorvezetőt Barlai Tamást hallják. Mai műsorunkban a zenéről lesz szó, mégpedig a népzenéről. Először Pávai István etnomuzikológust, egyetemi tanárt, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagját, a Hagyományok Háza címzetes igazgatóját hallják, aki udvarhelyszéki unitárius családban látta meg a napvilágot. Hasonlóan a szintén unitárius Bartók Bélához fáradhatatlanul járta Erdély, Moldva, a Párcium és még meg annyi tájegység falvait, hogy felkutassa, felgyűjtse a népzene, a néptánc még élő nyomait. Először unitárius gyökereiről kérdeztem.
Édesapám unitárius volt, és a felmenői is, és Székelykeresztúron onnan származunk, ezen az oldalon. Ugye zenetanár volt, és a háború utáni években még kántorizált is unitárius templom van, Tudvarhelyszéken néhány helyen, meg Lichtenstein-Márton mellett Ádámoson például. Ezt ugye később mesélte el nekem, mert én ugye 51-ben születtem, ez meg a 40-es évek végén volt, Tudvarhelyen születtem. Valójában azért került aztán falura, mert ahogy erősödött a kommunista rendszer, kötelező volt egy idő után belépni a pártba. És ő nem volt hajlandó belépni a pártba, és ezért aztán akkor ott megszűnt ez az állása, és falura tették tanárnak, és így több faluba helyezgették, míg hazakerült Székelykeresztúrra. Időközben, még a udvarhelyi korában feleségül vette édesanyámat, aki ugye korondi származású volt, és így aztán kerültünk Székelykeresztúrra. Amikor születtem, pont Zetelakán dolgoztak ők. A székelyudvarhelyi unitárius templomba kereszteltek engem meg, mert ugye Zetelak az teljesen katolikus. És utána, mivel a rendszer ilyen lett, édesapám tanárként nem járt templomba, ettől kezdve nem járhatott templomba. Leérettségiztem a gimnáziumba, de nem jártam a templomba egyszer sem. De közben a szünidők korondon mindig ott időztem, és korondon meg a nagyszüleim katolikusok voltak. De honnan megyünk fennebb a dédszülőkhöz, akkor két ágon is voltak unitáriusok, Lőrinc család nevűek például. Nekem nem volt templomi élményem, ugye hát minket az iskolába ateistának neveltek, hanem ott korondon a katolikus templomban volt olyan, hogy mindig vittek minket. Hát latin mise volt gyerekként, nem sokat értettünk belőle, de a prédikáció az magyarul volt, és az egyik alkalommal egy példázatot mondott a pap, hogy két vándor megy a sivatagba, az egyik hívő, a másik hitetlen, és ugye vitatkoznak a hit kérdéseiről, és azzal érvel a hitetlen, hogy de hát nem látta senki még az Úristent. És aztán lesátoroznak éjszakára, és reggel, mikor felkelnek, a hitetlen kijön a sátor elé, és azt mondja, hogy itt járt az éjszaka egy karaván, és kérdi a hívő, hogy honnan tudod? Hát itt van a homokban a patáknak a nyomai. És akkor mondta a hívő, hogy nézz oda a horizontra, ott van a felkelő nap, Isten lábnyoma. És engem ez így megfogott, ez a történet. És a másik élményem, a Zeneakadémián volt Kolozsváron, amikor a filozófia tanárunk, Bretter György, aki nyilvánvalóan marxista filozófiát kellett tanítson, de ő ezt nagyon jól megoldotta, hogy az ókortól minden filozófiai irányzatot átvettünk, hiszen ugye Marx is ezeket mind kritizálta, de ahhoz, hogy kritizálni lehessen, egyszer meg kell ismerni, úgyhogy ezeket mind meg is ismertette velünk, és amikor szóba került az ateizmus, akkor mondott egy olyat, hogy logikai úton Isten létezését nem lehet igazolni, kis szünetet tartott és hozzátette, de a nem létét sem. És ez nekem így megint egy szeget ütött a fejembe, és akkor kezdett értekelni több ottani kollégámmal, barátommal, hogy akkor nézzünk csak bele mi a Bibliában, mert mi nem ismertünk semmit ebből, és akkor mi kezdtünk beleolvasni, kezdtünk vitatkozni ezekről a dolgokról, és mi eleve, mivel filozófiát is tanultunk, eleve egy ilyen transzcendentális, nem egyházi alapon gondolkodtunk. És amikor én aztán később megismertem az unitárius elveket, akkor nekem az nagyon tetszett, hogy itt vannak bizonyos transzcendens dolgok, amik hit kérdése és nem tudás kérdése, és ez engem érdekel. És akkor jött az első házasságom még egyetemi évek alatt, és hát az apósom szintén unitárius volt, ezért unitárius templomba esküdtünk Marosvásárhelyen, tehát akkor voltam valójában a keresztelő óta unitárius templomba, de aztán ettől kezdve ez engem egyre jobban így érdekelt, főleg mikor tanulmányaimban azt is megtudtam, hogy Bartók is fölvette az unitárius vallást, és ez is hatással volt rám. Aki ugye korábban ateista volt, nagyon határozott véleménye volt erről, de mikor Erdélybe járt, valahogy megismerte ezt a unitarizmust, és ez őt megfogta. Haladt az élet tovább odáig, hogy aztán az öt gyermekem közül a harmadik, negyedik itt Budapesten kántorizáltak is hosszabb időn keresztül, előbb a lányom, aztán a fiam, tehát úgymond így a hittől nem volt elszakadva így a család, és hát az mindig jó az, ami ott, az a hangulat, amit éreztünk, amit mondtak ott a prédikációban, annak mindig van valami tanulsága, de főleg azt tetszett nekem, hogy ott voltak ilyen a gyülekezeti teremben ilyen szerveztek ilyen különböző találkozókat, például rendszeresen meghívtak más vallásoknak a képviselőit, hogy az magyarázza el, hogy mi unitáriusok mit tudunk arról, hogy mi az, hogy luteránus, az mit jelent, és az miből áll. És így az összes többit meghívogatták. Tehát ugye ez a nyitottság, ez a nyílt szemlélet, ez nekem, hogy nem dogmatikus az unitarizmus, ez engem nagyon, nagyon inspirál.
Ugye azt nem tudhatjuk, hogy Bartók Bélát mi fogta meg az unitárius vallásból, vagy nem tudom, születtek erről neki személyes naplójegyzetei, feljegyzései, de önt akkor még ott Erdélyben mi volt az, ami vonzotta az unitárius egyházhoz?
Népzenekutató vagyok, és már egyetemista éveimtől jártam falura az emberek közé. Minden felekezett körében jártam, ugye a moldvai magyarok, katolikusok, gyimesiek, Csíkban ugye éltem is 5 évig, ott erősen láttam, hogy mi ez a katolicizmus, és egyébként én azt látom, hogy a különböző felekezeteknek más, tehát nem azt akarom mondani, hogy akkor az én vallásom, az én felekezetem az a jó, hanem aki másként akarja megélni, az másként éli meg. Például a katolikusban az, hát ugye rengeteg zeneművet ismerünk, miséket és passiókat, stb. Annak van egy nagyon nagy hatása. Van, akinek erre van igénye, és van, akinek meg egy gondolati megközelítésre van igénye. Szóval ez nem egy forma ez a dolog, és ugye református területen is rengeteget voltam, hiszen a Kükülőmente, a mezőség, az Kalotaszeg, az mind református. Aztán Aranyos Széken is jártam, az meg unitárius, Homorod mentén is, az is unitárius. Úgyhogy ismerem ezeket a területeket, és az ottani emberek gondolkodásmódját, vallási szokásait.
Most néhány percre köszönjünk el Pávai István zenetudóstól, népzenekutatótól, és hallgassunk meg egy fiatal gyakorlati szakembert. A Székelyudvarhely Betlen negyedi unitárius egyházközség énekvezére Vas Székely Piroska, aki hivatásáról, az éneklésről és az unitárius templomi énekek legfontosabb jellemzőiről beszél. Fábián Kornélia riportja következik.
Kapcsolat van az unitárius egyházi énekek és a népdalok között.
Az unitárius egyházi énekek és a magyar népdalok között mély, szerves kapcsolat áll fenn, amely a 16. századi reformáció korára nyúlik vissza, amikor a vallásos énekek és a világi dallamok még nem váltak el élesen egymástól. A most használatos énekeskönyvünk 102 évvel ezelőtt született meg, amely az unitárius egyház megalapítása óta 12. vagy a 13. ez lett az első összes kiadás, amely a Székely Sándor féle énekeskönyvet veszi alapul, revideálja a Bogáti Fazekas Miklós és Tordai János énekeit is. Beleolvasztja a halotti énekeket, amelyek addig teljesen külön jelentek meg.
Mi jellemzi az unitárius énekeskönyvben szereplő énekek dallamvilágát, ritmusát, tempóját, szövegeit, hangulatát?
Ezeknek az énekeknek a dallamvilágát, az ősi, modális hangsorok és a szikár nemes egyszerűség jellemzi, miközben ritmusuk rugalmas és beszédszerű, azaz a merev kottázás helyett a szöveg természetes lüktetését követi. Hangulatukra a fenségesség, a derű és a megnyugvás jellemző, a szövegek pedig tiszta, archaikus népnyelven szólalnak meg, szigorúan tükrözve az unitárius egyisten hívő teológiát, amely elveti a Szent Háromság dogmáját.
Vannak-e az énekeknek változatai, vagy ugyanúgy éneklik mindenhol azokat?
Hivatalosan az énekeskönyv egységes, a gyakorlatban az énekeket viszont nem mindenhol szólaltatják meg ugyanúgy. Különböző székelyföldi tájegységek falusi gyülekezetei az évszázadok során egyéni hajlításokkal, nyújtásokkal, díszítésekkel formálták át a dallamot a saját szájízük szerint. Így gazdag helyi változások, variánsok alakultak ki. Szerintem, ha a helyi sajátosságoktól, hajlításoktól eltekintünk, akkor nem tud egyformán hangzani, hiszen függ az énekvezér által diktált tempótól, függ a ritmustól, és hogyha ez változik, akkor annyiféleképpen tud hangzani.
Mit tudunk az énekek szerzőiről? Vannak-e külföldről átvett dallamok?
A gyűjtemény szerzői háttere és eredete az rendkívül sokszínű, hiszen a szövegek között a korai humanista hitvitázók, vagy később a zsoltárírók, például Pálffy Márton, Iszlai Márton, Szent Simónár Albert, vagy a zsoltárfordító Bogáti Fazekas Miklós munkái mellett olyan magyar költők versei is megtalálhatók, mint Kölcsey Ferenc vagy Ballasi Bálint. A dallamok között sok a külföldi átvétel, így a magyaros motivumok mellett a francia genfi zsoltárok, német luteri korálok, valamint cseh és lengyel unitárius, amerikai unitárius és univerzalista dallamok is gazdagítják az énekeink sorát.
Hány unitárius ének van egyébként?
A teljes egyedülálló felekezeti énekkincs a mai napig 321 éneket foglal magába, amely az első dicsérettől egészen a himnuszig kíséri a hívek hitéletét.
Vannak-e olyan énekek, amelyeket egy másik énekdallamára kell énekelni? Ezeknél az ismétlődő dallamoknál van-e kapcsolata szövegekben, tematikában, illetve miért éppen ezek a dallamok jelennek meg más énekekben?
Vannak olyan énekeink, amelyeknek ugyanaz a dallama, de a szöveg az változik. Minden énekünk az Istenhez való fordulásra biztat bennünket. Ennyi a kapcsolat bennük, mert előfordul, hogy ugyanaz a dallama egy vigasztaló éneknek, de ugyanaz egy konfirmációi, vagy éppen egy úrvacsorai éneknek is.
Milyen szempontok szerint állítja össze egy-egy istentiszteletre az énekrendet? Hány év alatt kerül sor több mint 300 énekre? Sor kerül-e egyáltalán mindenikre?
Az istentiszteletek alkalmával mindig figyelembe veszem elsősorban, hogy milyen vallási ünnep, esetleg világi vagy nemzeti ünnep az, ami közeledik. Ha egy sima vasárnapi istentisztelet van, akkor 4 darab ének hangzik el az istentisztelet alkalmával, viszont ha ünnepi istentiszteletről beszélünk, akkor még több éneket énekelünk el. Előfordul az is, hogy megkérdezem a tiszteletes asszonytól, hogy miről prédikál, és az alapján választok, viszont ismerek olyan kollégát, aki mindig az istentisztelet ideje alatt a prédikáció alapján választja ki a záróéneket, az, ami éppen a prédikációhoz a legtalálóbb. Én lassan 10 éve, hogy a Betlen-negyedi Unitárius Gyülekezet énekvezére vagyok. Egyre több éneket tanulunk meg a gyülekezettel. Vannak olyan énekeink az énekeskönyvben, amit nem, vagy szinte egyáltalán nem szoktunk énekelni. Azért nem énekeljük, mert annyira egy bizonyos eseményhez van kötve, hogy nincs rá alkalom, vagy csak nagyon ritkán. Ilyen például a lelkészbeiktatásra való énekünk, vagy a egyházi gyűlésre, vagy templom harangszentelésre szánt énekeink. A híveink mindig, amikor egy új éneket énekelünk el az Isten tisztelet keretében, utána elmondják, hogy még nem hallották, vagy csak gyerekkorukban hallották. Azt is el szokták mondani, hogy tetszik-e nekik. Mindig, amikor egy új éneket tanulunk, így ezáltal Isten tisztelet alatt, azt mindig úgy szoktuk, hogy gyakrabban elhangzik ilyenkor, ameddig jól be nem gyakoroljuk az Isten tiszteleten. Azt is elmondhatom, hogy egyre inkább egy éneklő gyülekezetünk van, szeretnek velem együtt énekelni, és egyre több éneket is ismerünk így ezáltal. Az egyházközségünkben jól működik a kóruséneklés is. A Dávid Ferenc Unitárius Vegyeskar mintegy 33 tagot számlál. Korosztály szerint igazán színes a tagság, mert 30 évestől 90 éves korig járnak a híveink énekelni. A repertoárunkban igyekszünk minél szélesebb stílusban énekelni. Az egyházi énekektől kezdve, legutóbb például egy 1896-os kiadású Iszlai Mártonféle gyűjteményből énekeltünk, és egészen akár a világi énekekig énekelünk dalokat.
Ön hogyan lett énekvezér, és mit mondana el erről a hivatásról?
Minden napunkat kitölti az ének. A családban is, nincs olyan nap, hogy ne énekeljünk. A család is ide tartozik, a gyülekezethez is. Ők is szívesen jönnek, együtt énekelünk. Ez az életünk. Én úgy gondolom, hogy az énekvezérséget másként, mint hivatásként felfogni nem lehet. Ez minden nap öröm. Lehet azt mondani, hogy a temetési szertartásokon kívül mindig jókedvel, mindig hivatásszerűen lehet ezt csak végezni. Mindig jól esik, amikor a híveink arcán azt látjuk, hogy szeretnek velünk együtt énekelni, hogy megtelik énekhanggal is a templom. A tegnapi kórus találkozón elhangzott, amin a kórusunkkal részt vettünk, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik.
Percekben Fábián Kornélia riportját hallhatták, amelyben Vasszékely Piroska unitárius énekvezér beszélt hivatásáról. Most hallgassuk ismét Pávai István zenetudóst, etnomuzikológust, hiszen amikor ő elkezdte népzenei kutatómunkáját az 1970-es években, még jobban áthatotta talán a hagyományos, paraszti életformát folytató falusi emberek mindennapjait az istenhit, a vallásosság. Milyen tapasztalatokat szerzett ön erről?
Ez mindenhol Erdélyben, a falusi emberek körében ez megvolt. Erőteljesen, talán nem mindenhol egyformán. Különösen a moldvai magyaroknál, ahol tiltották az anyanyelvet a templomban, és ugyanakkor ők ezt otthon így mondták el, apokrif imák maradtak fenn, a vallásos ének magyar nyelven. Azért, mert az anyanyelven érezte, hogy annak hatása van, egy idegen nyelven imádkozik, az nem érezte, hogy az oda szól, ugyanoda szól.
Hogy lépett be a zene az ön életébe?
Már gyerekkoromban, mivel édesapám zenetanár volt, ugye ő hegedülni kezdett tanítani, aztán zongoraórára is járatott, de ugyanőt tanított meg gitározni az első akkordokat, tőle tanultam, és akkor jött divatba ez a beat zene, és az engem nagyon megfogott. És így aztán a gimnáziumban már elektromos gitárral bandát alakítottunk, és ez volt a minden. És hiába voltam én reál tárgyakból kiváló, és úgy érettségiztem, akkor már nem akartam sem mérnök lenni, sem valamilyen tanár, hanem akkor a zene magával vonzott, és így kerültem Kolozsvárra a Zeneakadémiára, ahol kezdetben persze a klasszikus zene fogott meg, és azt gondoltam, hogy én hát ha valaha Bach kutató leszek. De aztán úgy hozta a sors, hogy a népzenével kapcsolatba kerültem, először egy ilyen véletlen nyári gimesi gyűjtés, az nagyon nagy hatással volt rám. Azért, mert ugye lehetett így tudni ezt-azt a népzenéről. Még általános iskolában nagyon jó tanárunk volt, Székely Keresztúr Rongálfalvi Sanyi bácsi, aki erre nagyon felhívta a figyelmünket, írja össze mindenki, milyen népdalt ismer, ez már egy izgalmas dolog volt, és ott rengeteg minden már tudva volt, meg édesapámtól is tudtam ezt-azt, de hogy ez az életben így működik, azt ott látni gyimesbe, az egy nagyon nagy élmény volt. Később Széken volt még ilyen élmény, mikor szintén mi egyetemista korunkba kimentünk oda egy barátommal, Simó Jóskával, aki ő is gitáros volt, ő is udvarhelyi, és akkor véletlenül pont egy ilyen utcai táncházba mentünk be, ahol egy felnőtt sem volt, csak a fiatalok, és éppen azt a férfi táncot, a tempót járták, és virtuóz csizmacsapásos tánc, és hogy láttuk, hogy ezek a fiatalok, akik még nálunk is fiatalabbak, mert mi akkor már 20 évesek voltunk, hogy ezt így csinálják, meg így szeretik, meg ez itt most itt nincs semmi szervezés, nincsen színpadi dolog, akkor ez nagyon megfogott, hogy na ez az élő folklór.
Létezik még manapság is ilyen élő folklór valahol Erdélyben?
Nagyon, nagyon kevés helyen, vagy töredékes módon, vagy fele más módon. Láttam olyan gyimesbe, hogy egy lakodalomban szintetizátoron szólt magyarországi mulatós zene, és arra meg hagyományos módon táncoltak ott a gyimesiek, mert arra olyan volt a ritmus, véletlenül az egyik gyimesi táncra talált, és akkor ugye a tánc szempontból, ha lefilmezzük, ez teljesen autentikus lett volna, a zene szempontból meg egyáltalán nem.
Az unitárius templomi énekeknek mennyiben van népzenei gyökerük?
Igazából nem nagyon van népzenei gyökér, ezeknek történeti gyökerük van, vannak olyanok, amik egyeznek a reformátussal, vagy reformátusnál is van olyan, hogy visszamegy katolikus népénekekre. Valójában ez a népének dolog egy nagyon izgalmas kutatási terület, nem az én területem, de én is gyűjtöttem ilyeneket. És olyan helyeken, pont mint Moldva, ott ugye, mivel kitiltották a templomból, ezek a népénekek folklorizálódtak, tehát valójában variánsokban élnek, díszítéssel éneklik, tehát nem ugyanaz, mint amikor könyvből éneklik a templomban. A unitáriusoknál nem tudok róla, persze nem vagyok teljesen napra kész ebben az ügyben, hogy lett volna ilyen tendencia. Azt hallottam, hogy reformátusoknál még Marosvásárhelyi koromban próbálkoztak evel, meg is kerestek egy helyi zeneszerzőt, hogy tudná abba segíteni, hogy valami népi dallamokra legyenek átírva a szövegek. Nekem az a gondolatom volt, hogy ha egy dallam nem arra született, nem az a karaktere, akkor arra nem kell ráerőltetni, tehát lehet újabb dallamokat kitalálni, írni, lehet azoknak közük is a népzenéhez, viszont karakterében olyan kell legyen, hogy avval a vallásos szöveggel találjon.
más a funkciója egy templomi éneknek, mint egy népdalnak. Nem?
Így van, ez fontos, és a funkció szerint ugye ez az ilyen tagolt, lassú, korálszerű éneklésnek mondjuk, akkor ennek egy ilyen ritmika kell, és olyan, valami olyan dallamvilág, hiszen ez az egész dolog az európaiságunknak része, és nem a keleti származásnak a része, hogy a magyarságban ez a kettősség megvan, tehát az hozza a népzene. És persze itt valahol mi félúton vagyunk, ami hát jó is, meg rossz is.
Az ön életének egy jelentős fordulópontja, amikor átköltözött Magyarországra, Budapestre. Ez hogyan, mikor történt, illetve hogy találta meg itt azt az unitárius egyházi közeget, amiben aztán otthonosan tudott mozogni?
Én 94-ben kerültem ide, én nem szeretem ezt a szót, hogy átköltöztem, hanem engem ide hívtak a Néprajzi Múzeumban dolgozni, és mivel hát ingázni nem lehet Marosvásárhelyről idáig, ezért költöztem ide.
Mi volt az ön feladata a Néprajzi Múzeumban?
Hát a Néprajzi Múzeumnak a 19. század végétől van a fonográf gyűjteménye és egyéb zenei gyűjteményei, és ezeket kellett én gondozzam és ebben foglalkozzam, úgyhogy hát ott volt rengeteg tennivaló, ugye aztán elkezdtük a digitalizálását a fonográf hengereknek, és hát ugye megismerni közelről a Bartók Kodály felvételeit, amiknek egy része volt csak publikálva, és az is csak ott a formájában, ezt meghallani, szóval ez egy nagyon nagy élmény volt nekem.
Szakmai szempontból egy óriási izgalmas kihívást jelentett.
Igen, abszolút, ez nagyon jó dolog volt. Az unitarizmussal ugye később kerültünk kapcsolatba. Nem is tudtam, hogy itt van-e, vagy hány gyülekezet van. Aztán megtudtam, hogy 3 van itt Budapesten, és amihez mi legközelebb voltunk, ez ami Bartók Béla nevével van fémjelezve. Azt hiszem, hogy ott került, amikor a lányomat hívták oda valamilyen kapcsolaton keresztül, és akkor oda mentünk mi is, és akkor kiderült, hogy hát mi is unitáriusok vagyunk, és nagyon szívesen fogadtak, úgyhogy így kialakult ez, és ott azért sok olyan emberre találkoztunk, aki Erdélyből jött, sőt, sok esetben azt hiszem, hogy többségben voltak az erdélyiek, és olyat, akit már ismertünk, vagy ha nem volt közös ismerősünk, tehát volt téma, amiről beszélgessünk, és tehát tisztelet után a gyülekezeti teremben ott egy kis teázás mellett beszélgettünk egymással, szóval ez egy jó közösség volt.
Nekem mindig az a benyomásom, amikor itt Budapesten elmegyek valamelyik unitárius templomba egy isten tiszteletre, hogy ezek olyanok, mint kis erdélyi szigetek.
Igen, pontosan így van, hogy olyanok, mint egy kis sziget. Látom, hogy szerveznek ilyen nagyon jó kirándulásokat, a fiataloknak külön programokat. Zajlik az élet, és ez egy pozitív dolog. Voltam egyébként a másik, a belvárosi templomban is könyvbemutatón például, vagy volt egy olyan alkalom, hogy egyik elhunyt csíkszeredai barátomnak, aki szintén unitárius volt, és ő is ki volt telepedve. Ott volt a szertartás, és akkor engem kértek föl, hogy ott mondjak egy gyászbeszédet, tehát voltak ilyen kapcsolatok.
Ha most visszatekintene, akkor a Bibliából melyik lenne az a gondolat, vagy mondat, történet, ami a leginkább közel áll önhöz?
Jobb könyvében van az, hogy nagyon nagy megpróbáltatásoknak van kitéve, és annak ellenére nem veszti el a hitét. Tehát én nekem ez a fő gondolat, hogy a hitet nem szabad elveszíteni. Nekem is volt rengeteg megpróbáltatásom. A második feleségem 40 éves korában rákban meghalt, 3-asikreimből 2 elveszett, tehát voltak súlyos dolgok az életemben, de hogy a hitet azért nem szabad elveszítsük, bármi van. Megfogott ez a könyv, amit ebben olvastam, hogy ez egy nagyon erős valami, ezt kell követni.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vitkét, sok hitetlenségét, undok fertelmességét, töröld el rottságát, minden szabadsága vagyom, már én szegény fejemnek. Szerelemtől nincsen bántása én szívemnek. Vagyok békességes, én elmém már csendes. gyötreme lelkemnek.
Kedves hallgatóink, műsorunk véget ért. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A hangmérnök Pór István, a gyártásvezető Rastetter Gémes Erika, a riporter Fábián Kornélia volt. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket,